12 alapító országgal 75 évvel ezelőtt jött létre az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete. A NATO kedden kezdődött washingtoni csúcstalálkozóján már 32 tagország ül asztalhoz, hogy a szervezet megalakulásáról megemlékezzen és az aktuális biztonságpolitikai kérdésekről tárgyaljon. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő szerint az elmúlt időszakban nagy krízis helyzeteket a szervezet nem élt meg, sőt szerepe volt egyebek mellett abban, hogy az európai szocialista országok rendszerváltása békés keretek között zajlott, és hogy Jugoszlávia felbomlását is csak regionális harcok kísérték. Lakatos László interjúja.
Éppen most ünnepli 75. évfordulóját a NATO a washingtoni csúcstalálkozón. Talán kezdjük azzal, hogy a Transatlanti Szövetség 1949. április 4-i megalakulásakor a 12 alapító tag elsősorban a Szovjetunió által jelentett vélt vagy valós veszély ellensúlyozása miatt csatlakozott a szövetséghez, vagy más egyéb motivációi lehettek a tagállamoknak akkor?
Döntően a Szovjetunió jelentette problémát, illetve hát a hidegháború kialakulására adott válasz volt. Tulajdonképpen ugye a NATO az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati blokknak a katonai politikai szövetsége volt, és arra válaszul, hogy a Szovjetunió viszont Kelet-Közép-Európában ekkoriban azért már megkötötte azokat a biztonsággal foglalkozó kétoldalú szerződéseit a kommunista országokkal, amelyek később hát a Varsói Szerződést fogják jelenteni 55-ben, de tulajdonképpen azok a szerződések, amelyekre alapul akár a Szovjetunió és a kelet-közép-európai országok kapcsolata, az már 45-48 között megszületett.
A bővítések mindig köthetők valami különleges eseményhez, vagy pedig a bővülés az mindig szándéktól függött, hogy valaki éppen csatlakozni akar. Itt gondolok például Törökországra, amelyik ugye nem a nyugati tömbhöz tartozik úgy klasszikusan, bár egyébként az a Törökország az jelentősen különbözött ettől a Törökországtól, amit most ismerünk, és ugye ők később, azt hiszem az 50-es évek elején csatlakoztak a NATO-hoz.
Így van, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez is az is. Tehát van, amikor a geopolitikai okok vezettek ahhoz, például, hogy más nem mondjak Törökország felvételéhez, és ugye Görögország felvételéhez is, olykor pedig egész egyszerűen a jelentkezők voltak azok, akik biztosítani akarták gyakorlatilag saját biztonságokat. Ugye ne felejtsük el, hogy a NATO-ba gyakorlatilag a nyugati nagyhatalmak tömörültek össze, tehát a világ vezető hatalmai lettek NATO tagok. Ha megnézzük, akkor a BT állandó tagok közül az 5 közül 3 is NATO tag lett, míg a Szovjetunió, későbbi Oroszország ugye, illetve Kína nem lett. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy mind a két variációra találunk példát. Az utóbbi, vagy a legutóbbi bővülések, ezt ugye 99-től számoljuk, amikor a kelet-közép-európai országok kezdtek el belépni a NATO-ba. Itt inkább arról van szó, hogy már a kelet-közép-európai országok egy olyan NATO-ba akartak belépni, ami biztonságot szavatol számukra, cserébe azért, hogy ők is hozzájárulnak a szövetség biztonságához.
Na most én még egy pillanatra visszatérnék Törökország és Görögország problémájához. Az ő csatlakozásukban, vagy csatlakoztatásukban, vagy felvételében volt egy olyan gondolat is, hogy a két ország közti ellentéteket talán a NATO-n belül könnyebb lesz elintézni?
Egész biztos, hogy volt ilyen, tehát az önmagában ugye, hogy a NATO, illetve hát a nemzetközi közösség, vagy mondjuk, hogy a NATO közössége a tagállamok katonai kérdéseibe, katonai potenciájába, tulajdonképpen katonai tervezésébe belelát. Ez egy biztosítékot jelentett ahhoz, hogy a két ország közötti súrlódásokat tompítsák, és ne legyen nyílt háború, vagy ne legyen rendszeres nyílt fegyveres összetűzés a két szemben álló ország között. És gyakorlatilag a bizalmat is igyekeztek a szövetségen belül biztosítani, vagy megerősíteni, és én azt gondolom, hogy ez összességében elég sikeres. Nem csak a török és a görög esetben, gondoljunk csak arra, hogy hogyan viszonyultak egymáshoz a történelemben a kelet-közép-európai nemzetek, milyen nemzeti torokzalkodások voltak, és alapvetően azt látjuk, hogy azok a nemzetek, azok a kelet-közép-európai nemzetek, amelyek korábban egymás egymással szemben álltak, egy szövetségi rendszerben tökéletesen tudnak működni. Gondolok én mondjuk a Kicsantant és Magyarország kapcsolatára, vagy akár gondolok én itt a visegrádi országokra, vagy akár a Baltikum, illetve a balkáni országokra.
Ugye a kelet-közép-európai országok csatlakozása az ugye mondhatni, hogy a hidegháború végéhez köthető, de ezzel nem indult el egy újabb felkészülés a következő hidegháborúra? Hiszen mostanában Putyin elnök is arra hivatkozik, hogy akkor így elengedte a saját pufferzónáját a NATO-ba, Oroszország.
Én azt gondolom, hogy nem teljesen erről van szó. Ugye, ha megnézzük a 75 év NATO történetet, akkor azt látjuk, hogy négy nagy korszakot ölelt fel ez a történet. Részben az, amiről már beszéltünk, a hidegháborús NATO-t, részben a hidegháború utáni a bővülő és a partner kapcsolatokat építő NATO-t, illetve azt a válságkezelő NATO-t, amelyik gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy 1990-es évektől először a poszt-jugoszláv térség, vagy a jugoszláv nemzetek belső háborúja, vagy inkább azt mondanám, a jugoszláv tagköztársaságok belső háborúját próbálta megfékezni, a későbbiekben pedig hát olyan válságokat próbált kezelni, ami a nemzetközi biztonság szempontjából volt kritikus, nem egyszer egyébként olyan helyeken is, ami talán furcsa volt az európaiaknak, gondolok én itt elsősorban Afganisztánra, kevésbé Irakra, mert az iraki történések, vagy közel-keleti történések általában mindig befolyásolják Európa biztonságát, és ezt követően 2014 óta tért vissza tulajdonképpen a kollektív védelmi alapfeladatához a NATO. Ez utóbbi inkább már ahhoz kapcsolódik, hogy mivel változnak az erőviszonyok és a nagyhatalmak képességei, ezért gyakorlatilag változik a nagyhatalmi világrend is, vagy inkább azt mondjuk, hogy a nemzetközi biztonsági környezet, és erre kell reagálni a NATO-nak. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy az a tény, hogy bármennyire is erős a NATO, tulajdonképpen az Egyesült Államok és a nyugati országok képességei relatíve gyöngülnek, ez váltotta ki azokat a konfliktusokat, illetve azokat a status quo megkérdőjelező konfliktusokat és háborúkat, ilyennek tekintem egyébként Ukrajnát is, aminek most a tanúi vagyunk, és amire most reagál, vagy reagálni szeretne és reagálni fog a NATO, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbban reagál a NATO, tehát ezt én inkább az erőviszonyok megváltozásával magyaráznám azt, hogy itt megkezdődött egy újfajta szemlélet a jövő nemzetközi rendjéről.
Ugye itt említett néhány olyan konfliktust, krízishelyzetet, amelynek a rendezésében részt vett, vagy megpróbált részt venni a NATO. Melyek voltak a veszélyesebb krízishelyzetek, vagy az azok a krízishelyzetek, amelyekben mondjuk a közreműködés, vagy a jelenlét az akár egy komoly világégést, vagy egy nagyobb háborút tudott volna megakadályozni?
Magának a NATO-nak nem nagyon volt ilyen az én megítélésem szerint. Nagyon egyszerűen azért, mert a hidegháborúban azért a NATO tagországok és a Varsói szerződés tagországai alapvetően alárendelt szerepet játszottak az Egyesült Államok és a Szovjetunió torzsalkodása vagy konfliktusai mellett. De mindenféleképpen ilyen tulajdonképpen a NATO-t is érintő problémának tartom én a kubai rakétaválságot, ha tetszik. Mindenféleképpen ilyennek tekintem egyébként az európai háború elkerülését, azt, hogy gyakorlatilag a NATO partner volt abban, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltások alapvetően békésen zajoljanak le. Arról próbálta meggyőzni a korabeli szovjet vezetést, hogy nem érdemes továbbiabban katonai eszközökkel egybetartani a szövetséget, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ilyen volt a jugoszláv felbomlás is, amit ugyan nem tudott megakadályozni a NATO, de azt mindenféleképpen el tudta érni, hogy a felek egy regionális háborúnál, vagy regionális fegyveres konfliktusnál nagyobb konfliktust szítsanak, és próbálják meg visszafogni magukat, és ha tetszik, akkor mindenféleképpen ilyennek tekintem mondjuk a Koszovó kapcsán elrendelt légi háborút a NATO részéről, ahol gyakorlatilag ugye a koszovói menekülteket próbálta védeni, és Koszovót próbálta védeni a NATO. Tehát én azt gondolom, hogy a NATO-nak megvan a saját funkciója, de a NATO-n belül természetesen azt kell látni, hogy különböző tagországok vannak, és itt ugye ön említette azt, hogy tulajdonképpen 12 tagország volt az alapítók között, és ma ott tartunk, hogy 32 tagállam van a szervezetben, és ezeknek az egységét, ezeknek a közös fellépését borzasztó nehéz koordinálni tekintettel arra, hogy rendkívül eltérő stratégiai érdekekkel rendelkeznek. Egész más az érdeke az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok egy globális nagyhatalom. Továbbra is az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb nagyhatalom. Az Európai Unió, illetve mondjuk azt, hogy az európai NATO tagországoknak közel sincs ekkora ambíciója. A európai NATO tagországoknak elsősorban saját közvetlen környezetük, mondjuk az észak-afrikai, közel-keleti, vagy ha tetszik, akkor a posztszovjet térség biztonsága a döntő, és akkor még nem is beszéltünk olyan kis országokról, mint mondjuk Magyarország, mint mondjuk Montenegró, vagy Horvátország, amelyeknek a kompetenciája, a biztonságpolitikai kompetenciája jóval korlátozottabb, mint akár az európai nagyhatalmaké, akár az Egyesült Államoké, de természetesen a NATO-n belül ők is érvényesíteni akarják az érdekeiket, és ezeknek az összehangolása egy rendkívül bonyolult feladat, tehát én azt gondolom, hogy a NATO önmagában azzal valami nagyon nagy eredményt tudott elérni, hogy ki tudott bővülni 32 tagállamra, illetve hogy 75 évig fent tudott maradni, ne felejtsük el, hogy ilyen típusú, mondjuk a NATO-hoz hasonlatos politikai katonai szervezeteket több helyen szeretett volna létrehozni, például az Egyesült Államok is, ezek nem sikerültek, az ázsiai vagy a közel-keleti szövetségesei más módon köti magához, vagy más módon viszonyul hozzájuk. Hasonlóképpen ugye arról is beszéltünk, hogy a Varsói szerződés is tulajdonképpen 55 és 1991 között tudott csak fennmaradni, tehát azt gondolom, hogy a 75 év önmagában egy elég nagy eredmény, és elég jól jelzi azt, hogy alkalmazkodni képes a NATO, és képes tulajdonképpen a saját tevékenységét hozzáigazítani az éppen aktuális biztonságpolitikai környezetekre és azok kihívásaihoz.
Az elmúlt percekben Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt hallották. A történelmi múltidézés követően a 7 órai hírek után jövünk az aktualitásokkal, vagyis hogy a jelenlegi washingtoni NATO csúcsnak mik a legfontosabb témái. Folytatjuk a beszélgetést, amennyiben lemaradtak volna az első részről. Visszahallgatnák azt megtetik a Trend FM podcast csatornáján.